Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Hordják József, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kedvező hangulatban indult a kereskedés Budapesten. A Bux Index 0,7%-os pluszban van, 33.766 ponton áll jelenleg. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom mutat 0,5%-os gyengülést, az OTP papírjai 0,6%-kal kerültek feljebb, a MOL ugyanekkora emelkedést mutat, a Richter pedig 1,2%-os pluszban van jelenleg.
Forint mozdult?
A forint jelentős mértékben erősödött az elmúlt percekben a vezető devizákkal szemben, 359-es szintről most már 358 alatt van az euró ellenében, mai napon 0,3%-ot tudott erősödni. A forint azt követően kezdett jelentősen erősödni, hogy megjelentek a központi statisztikai hivatalnak az inflációs adatai. Ez azt mutatta, hogy szeptemberben 3,4%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon. Az elemzők arra számítottak, hogy 4% közelében marad az infláció, tehát az augusztushoz közeli szinten marad, ehhez képest jelentős mértékben csökkent az árnyomás a magyar gazdaságban a KSH adatai alapján, ez pedig sokkal kényelmesebb helyzetbe hozza a Magyar Nemzeti Bankot is.
Hordják József, portfólió, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
25 éve van a budapesti értéktőzsdén az OTP, a telefonnál itt van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt! Honnan indult az a társaság, amelyik mára ide jutott?
Jó reggelt a hallgatóknak! Tulajdonképpen augusztus 10-én vezették be az OTP-t, de a 25 éves ünnepséget most tegnap tartották meg. Annak idején, 1995-ben az állam az OTP negyedét privatizálta, és akkor az 1200 forintos áron bizony a magyar befektetők nem álltak sorba. Külföldiek 9,5 dollárért juthattak hozzá a részvényekhez. Magyarországon gyakorlatilag nem is volt túljegyzés, és amikor elindult a kereskedés, akkor erről az 1200 forint körüli szintről indult el. Először lassan, aztán 96 elejétől gyorsabban, annyira, hogy amikor a 97 októberi második privatizációs kibocsátás volt, már 6010 forint volt az ár, és további két év múlva, 99 októberében 9900 forintért tudta az állam eladni a harmadik csomagot. Összességében az állam jól járt az OTP privatizációjával, de ennél még jobban jártak azok a befektetők, akik nem csak megvették, hanem ki is tartottak a papír mellett, mert ne felejtsük el, 2007-ig 1000 forint volt a részvények névértéke. Tehát amikor a mai 100 forint névértékű papír 10.000 fölött van, illetve egy évvel ezelőtt decemberben 15.000 forintot ért, akkor ezt a 120 forintos kiinduló árfolyamhoz kell viszonyítani, mert hiszen ez most tized akkora papír, mint az akkor volt. Így Európában azért igen kevés bank van, amely most a járvány után is 83-szoros, 85-szörös emelkedést tud felmutatni 25 éves tőzsdei pályafutása alatt. És ami még érdekes, az OTP úgy nőtt 12 országra kiterjedő nemzetközi európai nagybanká, hogy közben nem emelt tőkét. Most is az a 28 milliárd forint a jegyzett tőkéje, amivel 1995-ben tőzsdére ment, úgyhogy semmiféle részvényhigulás nem történt. Igaz, nem zárta ki Csányi Sándor, éppen ma jelent meg a végében a 25. évforduló alkalmából adott interjúja, ebben nem zárta ki, hogy lehet olyan akvizíció, hogyha nagyon vonzó a célpont és nagyon nagy, akkor akár részvénykibocsátással is az OTP ebbe belemenne, de ez inkább csak egy távoli lehetőség, úgy érzem.
Mit jelent a magyar tőzsdének az OTP?
Gyakorlatilag kezdetektől fogva meghatározó papír, bár emlékezzünk rá, hogy 95-ben, amikor a MOL-t bevezették, akkor a MOL akkori 100 milliárd forintos kapitalizációja majdnem négyszerese volt az OTP-nek, és amikor 97 őszén a akkori MATÁV megjelent a 730 forintos indulóárral, ami ugye a duplája a mai árfolyamnak, akkor az 750 milliárdot ért, szemben a körülbelül 180 milliárdot érő, tehát negyed akkora OTP-vel. Ma az OTP 3000 milliárd forint körüli értéke a lényegesen több, mint a MOL piaci értéke, és majdnem tízszerese, nem tíz, de nyolcszorosa az M-Telekomnak. Tehát mondhatjuk, hogy az OTP az erre tört, és a magyar tőzsde kapitalizációjának jó egyharmatát egymaga adja, így a BUX-ban is ez a meghatározó.
Szerencsés kézzel nyúl az OTP a vásárlásokhoz Romániában, minthogyha nem olyan ütemben menne, mint máshol.
Ez most erre két válasz van. Azt gondolom, hogy általában szerencsés kézzel nyúl. Romániában bal szerencse kíséri a vásárlási szándékait, és talán nem véletlen. Két évvel ezelőtt a Millennium Bankot, egy jól vetetett kis középbankot akart megvenni. Az utolsó körben a román bankfelügyelet kaszálta el a magyar nagybank vásárlási szándékát, de az OTP nem adta föl. Hát Romániában már több mint 10 éve jelen van, de az OTP Románia kicsi. Kevesebb, mint 2% a részesedése a román bankszektorban. Idén akart egy nagyobb bankot venni, nem annyira nagy bank, a Garanti Bank körülbelül 2,3%-os piaci részesedése van, 11 milliárd lejes, tehát 850 milliárd forintos mérlegfőszeg, és egy 300 millió eurós saját tőke. Ez a török Garanti Bank leányvállalata volt, most is az, de a török Garanti Bank a spanyol BBVA csoport része, tehát az eladó az a BBVA volt, vagy lett volna. Januárban úgy nézett ki, hogy a Intesa, a román Transzilvánia helyi kolozsvári székhelyű nagybank és az OTP vannak versenyben. Később már szinte csak az OTP-vel tárgyalt az eladó, de 3 nappal ezelőtt az IRU Financial a román gazdasági napilap hírül adta, hogy megszűntek a tárgyalások, a BBVA nem engedett a várból, a román lapértesülések szerint 400 millió euró, tehát a könyvérték majdnem 1,3-szerese lett volna. Egy nyereséges bank, de azért ez a vár, ez a tavalyi áradás. Erre utalt Csányi Sándor a mai interjújában, aki elmondta, hogy természetesen továbbra is érdekelt a román bankpiacon a terjeszkedésben az OTP, de hangsúlyozta, hogy Európában a bankrészvények zöme 0,5-ös könyvérték alatt forog, és ezt tekintették ők is tárgyalási alapnak. Tehát arról lehetett szó, hogy a koronavírus gazdasági hatásait is figyelembe véve az OTP a végső árajánlatában nem a messze elmaradt a eladó 400 millió eurós ár elképzelésétől, és inkább könyvérték alatti árat mondhatott, ami nyilván most inkább reális. A BBVA meg ennek hatására úgy döntött, hogy inkább kivár, meglátja, mi lesz később. Hosszú távon a BBVA szeretne Romániából kivonulni, úgyhogy lehet, hogy itt lesz majd még a válság után egy második kör, de arra is utalt Csányi Sándor, hogy rögtön elkezdték egy másik bank átvilágítását, tehát az OTP továbbra is igen aktív a román bankpiacon. Meglátjuk, hogy rövid távon mennyire sikeres lesz.
Ez a válságos időszak most jó a vásárlásnak? Tehát kedvez a keres...
Azt gondolom, hogy igen, és Európában nagyon kevés olyan bank van, amelynek a tőkehelyzete megengedi a vásárlást. Tehát több a eladó, mint a vevő. Kérdés az ár, mert a eladók azok általában nagy nemzetközi bankcsoportok, nyilván nem szeretnek ár alatt, és nem szeretnek rossz pillanatban eladni. Az OTP pedig, bár vásárol, de ahogy eddig tette, igyekszik igen megfontoltan árazni a vásárlandó bankokat, és ott vásárol, ahol a piaci részesedése még nem éri el a szükséges 10, általa szükségesnek tartott 10%-ot, vagy pedig új országokat. Én nem gondolom, hogy most ebben a helyzetben időszerű lenne egy új országba bemenni, hiszen gyakorlatilag Dél-Kelet-Európa valamennyi államában, Ukrajnában, Moldovában, Oroszországban is jelen van az OTP, de ez se kizárt, inkább arról van szó, hogy ahol lehet növeli a részesedését, és hát itt Románia az a az a térképen az a folt, ahol a legkisebb a piaci részesedése.
Mekkora a jó részesedés az OTP-nek?
Kívül a 10% fölötti részesedést tűzi ki célul. Magyarországon egyébként 25% fölött van, tehát nyilván itt a vezető bank, de 20% körüli, vagy valamivel a fölötti Bulgáriában is. Ott is az egykori bolgár OTP-t vásárolta meg még 2004-ben, és az akvizíciók miatt Horvátországban is bőven 10% fölött van, valamint Szerbiában is. Nyilván Ukrajnában és Oroszországban az országok méretei miatt a 10%-at nem lenne reális, ott kisebb a részesedés, de ott az a fontos, hogy a meglevő bankok nyereségesen működjenek.
Országonként.
Montenegróba is igen jelentős a részesedése, de hát az egy kis ország, ott is 25% fölött.
Országonként tehát nagy bank, Európában meg középbank, nagyjából így lehet elképzelni?
A régióban nagy bank, de én azt gondolom, hogy most már, ha nem is a legnagyobbak között, de európai szintéren is, nem a középbank, hanem a nagybank. Tehát egy olyan bank, amelynek a tőzsdei kapitalizációja 8 milliárd euró, könyvérték fölött árazzák a piacon, és 12 országban van jelen, és a 12 országból 5-6 országban az első négyben ott van. Azt gondolom, hogy az európai viszonylatban is már nagybanknak számít.
Mihez tartás véget? Korányi Géta Tamás, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében szó lesz arról, hogy a nyár végére kezdett magára találni a hazai turizmus, de még ez is további esést jelentett. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A második negyedéves 87%-os zuhanás után augusztusban már csak valamivel több mint 33%-kal csökkent Magyarországon a vendégészakák száma. Míg a budapesti szálláshelyeken a visszaesés mértéke még mindig 80, addig a Dél-Dunántúlon már csak néhány százalékos a csökkenés, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Nyáron úgy látszik, hogy alapvetően magára találta a turizmus a tavaszi nagy zuhanások után. Tavasszal gyakorlatilag padlóra került a szektor, miután kijárási korlátozások és egyéb intézkedések is voltak. Azonban úgy látszik, hogy nyáron a belföldi vendégészakák száma jelentősen emelkedett a mélypontokhoz képest. A külföldi vendégészakák száma az továbbra is gyengén alakult. Augusztusban összességében 33%-kal csökkent a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest, így az elmúlt hónapoknak az 50-70%-os zuhanásához képest ez már egy érdemben kedvezőbb szám volt. A nagy esés pedig annak tudható be, hogy a külföldi vendégek továbbra is elmaradtak, ugye esetükben 70% feletti csökkenésről volt szó az előző év azonos időszakához képest. A belföldi vendégek száma pedig alig több mint 1%-kal maradt el a tavaly augusztusitól. Hát azt lehet mondani, hogy nyáron már a belföldi turizmus kilábalt, ez látszik is az adatokon. Ebben nagy szerepet játszott, hogy idén nem külföldi úti célokat választottak a magyarok, hanem inkább belföldön töltötték a nyaralásukat. De azért látszik egy nagyon szerény mértékű visszaesés a belföldi turizmusban is.
A 33,2%-os átlagos visszaesés mögött vannak különbségek, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy Budapesten milyen mértékű volt a visszaesés, vagy mondjuk vidéken, vagy a egyes vidéki régiókban, Balatonpartján, gondolom ott kisebb mértékű volt a visszaesés.
Igen, eléggé nagy különbségek jellemezték az ország egyes területeit. A legnagyobb visszaesést Budapesten láthattuk, itt 85%-kal maradt el a vendégészakáknak a száma az előző évben mért adattól. Ez döntően azzal függ össze, hogy a külföldiek elmaradtak, tehát a külföldiek továbbra sem választották Magyarországot úti céljuk gyanánt. Ez azzal függ össze, hogy azért a két hullám között, a koronavírus jelen két hulláma között Európában azért továbbra is voltak olyan országok, ahol eléggé magas volt a fertőzöttség, illetve a külföldi úti célt, ahogy a magyarok is, úgy mások is ritkábban választottak, kevésbé választottak, és miután a budapesti turizmus döntően a külföldiekre épül, így nem volt meglepő a jelentős visszaesés. Azonban a Balaton nagyon népszerű volt a belföldi turisták esetében, gyakorlatilag azokban a régiókban fellendülést láthattunk igen erőteljesen, amely úti célokat inkább a belföldi turisták választják célpontul.
Adathalászlevelekkel, sőt telefonos SIM-kártyaváltással is pénzt tudnak szerezni a csalók a banki ügyfelektől, figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. Gábler Gergely, az MNB modellezési és IT felügyeleti igazgatója azt mondta, az ügyfelek mellett a bankokat is érik támadások. A riporter Sipos Ildikó.
Alapvetően két külön területet szoktunk megkülönböztetni. Olyan kibertámadás, ami kifejezetten a bankot, a bankrendszerét érinti, és valami fajta váltságdíjat követelve próbálja ellehetetleníteni a bankrendszereit. Ilyen volt például az elmúlt hetekben tapasztalható úgynevezett DDoS túlterheléses támadás, aminek a keretében egy világszerte működtetett zombi hálózatot üzemeltető egy adott banknak a rendszereje olyan mennyiségű lekérdezést küld, amit annak az adott banknak a rendszere már nem bír, a kapacitásain túlmutat, ezáltal ellehetetlenítve a normál ügyfeleknek az ügyintézését is, internetes banki elérését. Ezek a bűnözői körök váltságdíjat kérnek. Az a tapasztalatunk, hogy a magyar bankok ezt elég hatékonyan tudták kezelni, így komolyabb fennakadásokat és problémákat nem okozott.
Az ügyfelek szintén találkozhatnak csalási kísérletekkel, és ennek azt hiszem, hogy az egyik legegyszerűbb formája, hogyha adathalász leveleket kapnak, de erre a pénzintézetek mindig föl szokták hívni a figyelmet. De még milyen platformjai lehetnek az ügyfeleket érintő csalási kísérleteknek, tehát hol érdemes különösen figyelniük a banki ügyfeleknek?
Adathalászat mellett azért számos más módszer is megjelent a piacon, kezdve mondjuk a legegyszerűbb online bankkártyás visszaélési formától, amit egyébként az új PSD2 és erős ügyfélhitelesítési szabályozások jövő január 1-től elég hatékonyan fognak tudni kezelni, de elképzelhető olyan típusú csalás is, például az úgynevezett számlaváltásos csalás, aminek a keretében a bűnözői csoport az alapos kutatást végez az ügyfélről, és ezáltal valaki másnak kiadva magát megpróbálja eltéríteni a tranzakciót a szokott számlától egy a saját javukra szolgáló számla felé. Ügyfél partnerének kiadva magát azt mondja a támadó, hogy mostantól ne erre a számlára utalja a vételárat, hanem egy másikra, és ezáltal megkárosítja az ügyfelet. Megjelent olyan egészen újfajta, nagyon kreatív és nagyon alapos előkészítést igénylő csalás is, mint például az úgynevezett SIM-kártya csere, ami igazából úgy működik, hogy a telekommunikációs szolgáltatónál jelenti be a támadó, hogy a támadásra kijelölt ügyfélnek a SIM-kártyája az megsemmisült vagy megsérült, ezért újat kér, amit meg is kap, és ezáltal az ügyfél SIM-kártyájának a birtokában, az ügyfél telefonszámának a birtokában tud olyan új belépési adatokat kérni az internetes banki felülethez, amivel át tudja venni az irányítást a fölött, és ezáltal megkárosítani az ügyfeleket. Itt jellemzően kifejezetten nagy összegű csalásokról van szó, kifejezetten vagyonos ügyfeleket céloznak ezek a támadási kísérletek.
Mi az, ami tanácsolható az ügyfeleknek, hogyan védekezzenek?
Legelőször is mindig legyünk szkeptikusak és nagyon körültekintőek. Banki belépési adatot semmilyen formában, semmilyen felületen ne adjunk meg, csak is azon a felületen, amit saját magunk írunk be a böngészőbe. Ne kattintsunk semmilyen e-mailben érkező linkre, ne adjunk meg semmiféle személyes adatot. Ne rögzítsünk képernyőfotót az internetes banki felületünkről, és ezt ne küldjük semmi esetre se harmadik fél részére, ugyanúgy, mintha egy tömött metrón utazunk, mindig figyelünk a pénztárcánkra, hogy azt senki ne tudja véletlenül se ellopni, ne dőljünk be semmilyen adathalász kísérletnek, semmilyen olyan szélhámosságnak, ami alapján az adatainkat meg tudják szerezni, és így el tudják lopni a pénzünket.
Gábler Gergelyt, a Magyar Nemzeti Bank modellezési és IT felügyeleti igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hornyák József a portfólió elemzője van a telefonnál, még mindig felfele megy a tőzsde. Jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, a Bux Index most már csak nem 1%-os pluszban van, 33.849 ponton áll, mindegyik blue chip emelkedést mutat, a Magyar Telekom papírjai 0,3%-kal kerültek feljebb, a MOL és az OTP egyaránt 0,8%-os pluszban van, a Richter pedig 1,2%-os emelkedést mutat.
Forint is tud erősödni?
Igen, a forint is tovább erősödött a vezető devizákkal szemben az elmúlt fél órában. Az euró ellenében most már a 358-as szintek alatt mozog, 357,7-es szinten áll a jegyzés, ez 0,4%-os erősödésnek felel meg. Kifejezetten jót tett a forintnak az alacsonyabb inflációs adat. A dollárral szemben pedig 304-es szintek alatt járunk már, szintén 0,4%-os az erősödésnek a mértéke.
Köszönöm szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.